Ezek a templomképek most a mennyei Jeruzsálem nagy látomásába mentek át. Beláttam Isten ragyogó palotákkal és kertekkel teli városának csillogó utcáira, amelyeken a szentek megszámlálhatatlan sokasága mozgott, Istent dicsérve és segítve az egyházat. A mennyei Jeruzsálemben nincsen templom, mert temploma maga Krisztus. Isten városa fölött Mária, fölötte Krisztus, és a legszentebb szent háromság trónul. Tőlük harmadként hull a fény Máriára, akiből szivárványként árad tovább az egész szent város fölé. Isten városa alatt láttam a Szent Péter bazilikát, és örültem, hogy minden emberi hanyagság ellenére befogadja a felülről reá áradó fényességet. Láttam a mennyei Jeruzsálembe vezető utakat és a szent lelkipásztorokat, akik nyájukból a tökéletessé vált lelkeket oda vezették. Ezek az utak nem voltak túlságosan népesek. Láttam az Isten városába vezető saját utamat is, és onnan, mint valami középpontból, széles körben mindazokat, akiken valamilyen formában segítettem. Ott láttam minden szegényt és gyermeket, akiknek ruhadarabokat vartam. Csodálkoztam, és külön örültem annak, hogy annyiféle fazant tudtam szabni. Láttam életemből mindazt a képet, amelyekben embereknek tanács, példa, támogatás, imádság vagy szenvedés formájában javára lehettem. Kertek formájában mutatták meg nekem, hogy a segítségemből mi nőtt ki. E kerteket sokféleképpen őrizték, művelték tovább, vagy tették tönkre. Mindegyiknél láttam, mi lett abból, amilyen hatással voltam rájuk. Anna Katalin 1820. augusztus elejétől október végéig folyamatosan imádkozott és közben járt a Szentatyáért, és ezt az imádságos időszakot egy átfogó látomás vezette be. Mint az ilyen látomásokban általában az egész egyház állapotát és az Antikrisztus egész világot behálózó birodalmának az egyház ellen folytatott szakadatlan, megsemmisítő harcát a Szent Péter bazilika képében mutatták neki. Ezeket mondta: új vértanukat látok, nem most, hanem a jövőben, de látom, hogy már szorongatják őket. Láttam, hogy az emberek folyamatosan rárontanak a nagy templomra, és láttam közöttük egy iszonyatos vadállatot, amely a tengerből emelkedett ki. Farka, mint a halé, mancsa, mint az oroszláné, sok feje koronaként vesz körül egy nagy fejet. A szája nagy és vörös. Voltos, mint egy tigris, és egészen barátságos a rombolókkal. Miközben ezek dolgoztak, a vadállat gyakran ott feküdt közöttük. A barlangjában is fölkeresték, ahová néha elrejtőzött. Eközben láttam, hogy itt is, ott is, szerte a világon, sok jó és jámbor embert, főként papokat, kínoznak, bebörtönöznek, elnyomnak, és az volt az érzésem, hogy később vértanúk lesznek. Amikor a templomot már nagyrészt lerombolták, annyira, hogy csak a szentély és az oltár állt, láttam, hogy ezek a rombolók a vadállattal együtt behatolnak a templomba, és ott találtak egy nagy fenséges asszonyt. Mintha az asszony áldott állapotban lett volna, mert csak lassan mozgott. Az ellenségek megrémültek tőle, és a vadállat egy lépés sem tudott tovább menni. Haragosan nyújtogatta nyakát az asszony felé, mintha el akarná nyelni. Az asszony azonban megfordult, és arcra borult. Most láttam, hogy a vadállat a tenger felé menekül, az ellenségek pedig egymáson árgázolva menekülnek, mert láttam, hogy a földön és az égben, a távolból nagy körök közelednek a templom felé. Az első kört ifjak és szüzek alkották, a másodikat minden réteghez tartozó házas emberek, királyok és királynők, a harmadikat szerzetesek, a negyediket katonák. Előttük valaki fehér lovon ült. Az utolsó kör polgárokból és parasztokból állt, akik közül soknak piros kereszt jele volt a homlokán. Miközben ezek a körök közeledtek, a foglyok és a szorongatottak kiszabadultak, és velük együtt vonultak. A rombolókat és az apostatákat mindenhonnan összeterelték, és anélkül, hogy azok tudták volna hogyan, nagy tömegbe és kötfelhő alá zsúfolódtak össze. Nem tudták, mit tettek, az sem, mit kellene tenniük, és fejjel egymásnak rohantak, ahogy ezt gyakran látom. Amikor valamennyien egy tömegben voltak, láttam, hogy feladják templomromboló munkájukat, és a körök között elvesznek. Most pedig láttam, hogy a templomot gyorsan újjáépítik, szebbre, mint valaha volt, mert az emberek minden körből, a világ egyik végétől a másikig hozták az építőköveket. Ahogyan a körök egymás után közeledtek, a legbelső mindig átadta helyét a következőnek. Úgy tűnt, hogy az imádság különböző munkáit képviselik, a katonák köre pedig a küzdelmet. Ebben a körben minden népből láttam barátot és ellenséget. Teljesen magunkfajta, és olyan színű katonák voltak, mint mi. A körük azonban nem volt zárt, hanem észak felé széles, sötét hézag volt benne, mint egy üreg vagy szakadék, amely lefelé a sötétségben veszett el, ahol Ádám jött ki a paradicsomból. Nekem úgy tűnt, hogy a szakadékban egy sötét ország van. Azt is láttam, hogy ennek a körnek egy része hátra marad, nem akart előbbre jutni, szorosan és sötéten álltak egymás egyén hátán. Mindezen körök alatt láttam sok embert, akik Jézusért vértanúk lesznek, mert odalenn még sok rossz ember van, és jön még egy szétválasztás. De láttam, hogy a templomot teljesen helyreállították, és fölötte egy hegyen láttam a bárányt, és körülötte szüzeket, kezükben pálmaággal. És láttam az odalentiekhez, földiekhez hasonló égi seregek öt körét. Velük együtt vonultak és tevékenykedtek. A bárány körül ott állt a négy szent apokaliptikus állatkép. Augusztus 10-e. A Szentatyát nagy szorongatásban látom. Másik palotában lakik, csak néhány bizalmas munkatársát bocsátja magához. Ha a gonosz párt ismerné a maga erejét, már elszabadult volna. Attól félek, a Szentatyának a halála előtt még nagy szorongatásokat kell elszenvednie. Látom, hogy a fekete antiegyház növekszik, és rossz befolyással van a közvéleményre. A Szentatya és az egyház baja valóban oly nagy, hogy éjjel és nappal könyörögnünk kell érte Istenhez. Sokat kell imádkoznom az egyházért és a pápáért. Ezen az éjszakán Rómába vezettek, ahol a Szentatya nagy szorongatásában még rejtőzködik, hogy elkerülje a gonosz bántalmazásokat. Nagyon gyönge, a bánattól, gondoktól és az imádságtól egészen kimerült. Főként azért rejtőzött el, mert sokakban már nem bízhat. De van mellette egy öreg, egyszerű, nagyon jámbor pap, a barátja, akit látszólagos együgyűsége miatt arra sem méltattak, hogy vesződjenek vele és eltávolítsák a pápa közeléből. Ez az ember azonban sok kegyelmet kap Istentől. Sok mindent lát és észrevesz, és hűségesen közli a Szentatyával. Imádságban több dolgot föl kellett tárnom e pap előtt. A Szentatya legbizalmasabb, magasrangú hivatalnokai közötti árulókról és rosszindulatúakról, amit neki közölnie kellett a Szentatyával. Ez óvta meg a pápát attól, aki eddig mindent intézett, és most már nem tehet semmit. A pápa olyan gyönge, hogy egyedül már járni sem tud. Augusztus 25-e. Már nem tudom, hogy mai éjszaka hogyan kerültem Rómába, de a Maria Maggiore templom mellett találtam magamat, és láttam, hogy sok szegény és jámbor ember, akik nagy gondban és szorongásban voltak a pápa elrejtőzése és a városban tapasztalható nyugtalanság és aggasztó hírek miatt, a templomhoz közelednek, hogy az Isten anyához könyörögjenek. Úgy tűnt, nem számítottak arra, hogy a templom nyitva lesz, kívül akartak imádkozni. Közös, belső késztetés indította őket arra, hogy ide jöjjenek. Én azonban a templomban voltam, és kinyitottam a kaput. Az emberek pedig félve és csodálkozva jöttek be a magától kinyílt kapun. Nekem úgy tűnt, hogy a kapu mögött állok, de ők nem láttak engem. A templomban nem volt semmiféle szertartás, csak az örök mécsesek égtek, az emberek pedig egész nyugodtan imádkoztak. Láttam, hogy megjelenik az Isten anya, és mondta, hogy a baj nagy lesz. Az emberek buzgón, kitárt karral imádkozzanak, még ha csak egy mi atyánknyi ideig képesek is rá. Az ő fia a kereszten ugyanígy imádkozott értük. Éjfélkor keljenek fel, és így imádkozzanak. Mindig jöjjenek az ő templomába, a kaput nyitva fogják találni. Különösen azért imádkozzanak, hogy a sötét egyház itt szűnjék meg. A közeledő katonák sem fognak megoldást hozni, hanem csak bajt és pusztulást, mert a háborút imádság és papok nélkül vívják. Sok mindent mondott, és még valamit, amit nehéz elmondani. Tudnélik, ha csak egyetlen pap olyan méltósággal és érzülettel mutatná be a vérontás nélküli áldozatot, ahogy az apostolok tették, minden bajt el tudna hárítani. Nem tudom, hogy a templomban lévő emberek látták-e ezt a jelenést, de valami természetfölötti indítást kellett kapniuk, mert amikor a Szent Szűz azt mondta, hogy kitárt karral imádkozzanak, valamennyien fölemelték a karjaikat. Ezek az emberek mind jók és jámborak, de tanácstalanok és gyámoltalanok voltak. Nem volt közöttük áruló vagy ellenség, és mégis féltek és szégyenkeztek egymás előtt. Október 10-e. Láttam a főoltárig és a szentélyig lerombolt Szent Péter bazilikát. Szent Mihály felövezetten és fölfegyverkezve szállt le a templomba, és a kardjával sok rossz, behatolni akaró lelki pásztort távol tartott. Egy sötét szögletbe űzte őket, ahol most magukba szálltak. Templom lerombolt részét könnyű fonat falakkal néhány perc alatt fölépítették, úgyhogy az Isten tiszteletet meg lehetett tartani. Kívülről azonban az egész világról jött papok és laikusok kövekből újra fölhúzták a falakat, mert a rombolók az erős alapköveket nem tudták megrendíteni. Anna Katalin az egész éjszakát kitárt karokkal imádkozta végig, és közben a gonosz ellenség nagyon hevesen támadta. Az első éjszakán háromszor támadt rá, hogy megfojtsa. Anna Katalin ezeket mondta. A gonosz gyermekkoromtól kezdve mindenféle hibát vetett a szememre, amiket tőle nem fogadtam el. Összefogtam minden erekjémet, és azokkal küzdöttem ellene. Végül felültem az ágyamban, és a Szent Kereszt erekjével áldást adtam mindenfelé, és ettől nyugtom lett. A következő éjszakán ugyanígy imádkozott, de olyan győzelmesen küzdött az ellenséggel, hogy többször is elénekelte a Te Deumot. Október 1-én a zarándok verítéktől csuronvizesen találta Anna Katalint, mert szakadatlanul a legfáradtságosabb imádságos munkában volt. Anna Katalin megismételte, hogy Szent Mihály az egyházért végzendő egyéb munkák mellett alamizsnákat parancsolt neki, amelyet a hetedik napon kell átadnia. Mutassanak meg neki minden gyermeket, ő pedig a dolgai közül válassza ki, amiket nekik kell adnia. Az egyház, jajdult föl Anna Katalin, nagy veszélyben van. Nekem parancsra egy mi atyánkot kell kérnem erre a szándékra mindazoktól, akik hozzám jönnek. Könyörögnünk kell azért, hogy a pápa el ne hagyja Rómát, mert az hihetetlenül nagy károkat okozna. Kérnünk kell, hogy kapja meg a szent lelket. Amikor október 4-én az zarándok hozzájött, az éjszakai erőfeszítésektől teljesen kimerült állapotban találtam. Ezeket mondta. Oly kegyetlenül kellett harcolnom, mint eddig még soha. Majdnem belehaltam. Nem tudom elmondani, milyen kétségbe esetten szenvedtem. Ezt a küzdelmet messze előre megmutatták nekem. Láttam valakit, akit sok ördög támadott, és ő harcolt ellenük. Csak most ismertem föl, hogy én magam voltam az. Egész sereg ördög ellen kellett küzdenem. Ők rámoszítottak mindenkit, akit és ahogyan csak tudtak. Túl sok imádságot vállaltam magamra. Ha a szentek nem álltak volna mellettem, nem tudtam volna kitartani. A küzdelemben egészen elfogyott az erőm, és győznöm kellett. Ezért volt számomra annyira nehéz. Látom, hogy az ördög mindent elkövet, hogy megszégyenítsen. Állandóan embereket és látogatókat küld hozzám messziről, hogy gyötörjön és elgyengítsen. Miután ma éjszaka láttam, hogy Szent Ferenc a pápa látomásában megtámasztja a templomot, láttam, hogy egy kis termetű férfi a vállán viszi a Szent Péter bazilikát. Az arcának zsidós jellege volt. Egész veszélyesnek látszott. Mária a templom északi oldala fölött állt, és oltalmazón kiterjesztette a köpenyét. Úgy tűnt, a kis ember összeesik. Feltűnt még egy számomra ismerős laikus férfi. A 12-nek, akiket mindig, mint új apostolokat látok, segíteniük kellett neki a templom megtámasztásában, de nagyon lassan jöttek. Már úgy tűnt, hogy a templom elsüllyed, amikor végre valamennyien odaértek és alája álltak. Sok angyal is segített. Csak a padozat és a templom hátsó része volt meg. Minden egyebet a titkos szekták és maguk az egyház szolgái leromboltak. Átvitték a templomot egy másik helyre, és úgy tűnt, hogy több palota gabonaként meghajol előtte. Amikor a Szent Péter bazilikát lerombolt állapotában láttam, és hogy milyen sok pap is munkálkodott a rombolásán, de egyik sem akarta a többiek előtt nyilvánosan tenni, olyan keserűség fogott el, hogy hevesen Jézushoz kiáltottam, könyörüljön meg rajtunk. És akkor megláttam mennyei vőlegényemet, mint ifjút, és hosszan beszélt velem. Azt is mondta, a templom áthelyezése azt jelenti, hogy látszólag teljesen elsüllyed. De ezeken a megtámasztókon nyugszik, és belőlük újra fölépül. Ha csak egyetlen katolikus keresztény marad is, az egyház győzni tud, mert nem emberi elgondolás és terv szerint lett alapítva. Most megmutatta nekem, hogy soha nem hiányoznak olyanok, akik az egyházért imádkoznak és szenvednek. Mindent megmutatott nekem, amit ő az egyházért szenvedett, és azt, hogyan ad erőt a vértanúk érdemeinek és munkáinak, és hogy ő maga újra elszenvedne mindent, ha képes lenne szenvedni. Számtalan képben megmutatta nekem, egyre szélesebb körökben szerte az egész világon, egészen a hazámig, a keresztények és papok aljas üzelmeit, és kitartó imádságra és szenvedésre buzdított. Ez leírhatatlanul nagy és szomorú kép volt, amit nem kell elmondani. Azt is megmutatták nekem, hogy régi értelemben véve egyetlen keresztény sincs már. Ez a kép nagyon elkeserített. Október 7-e. Nagy munkautazást tettem. Rómában, a katakombákban voltam. Láttam egy vértanú férfi életét, aki sokakkal együtt titokban élt ott. Sokakat megtérített, nem sokkal Tekla után élt, a nevét elfelejtettem. Már kisfiúként járt jámbor asszonyokkal a katakombákba, és börtönökbe vigasztalni a keresztényeket. Sokféleképpen megkínozták. Egy ideig remeteségben rejtőzött, nagy kínokat állt ki, végül lefejezték. A fejét maga hozta el bértanúsága helyéről. A történetét már nem tudom pontosan. Római Franciskával, és éppen ezzel a vértanú férfival voltam a katakombákban egy kamrában, amelynek padozata tele volt nyíló virágokkal. Ezek ennek a vértanúnak és társainak a szenvedéseiből fakadtak, akiket itt öltek meg. Különösen sok, szép, fehér rózsa nyílt ott, és egyszer csak láttam, hogy egyet a kezlemre tűz. Még sok helyen voltam, ahol számtalan a vértanúk szenvedéseiből fakadt virágot láttam, melyeket lefoglaltam az egyház javára mostani bajában. Amikor Franciskával és ezzel a szent férfival Rómát jártuk, láttunk egy lángokban álló nagy palotát. Nagyon féltem, hogy a lakói bennéknek, és senki nem oltotta. De amikor közeledtünk hozzá, a lángok kialudtak, a ház pedig kormos volt és füstös. Sok pompás termen mentünk át, és eljutottunk a pápához. Sötétben egy nagy székben ült, és aludt. Nagyon beteg volt és ájult, már nem tudott járni. Az ajtó előtt föl-alá járkált néhány ember. A papok, akik mellette laktak, nem tetszettek nekem, hamisnak és lustának látszottak. A jámbor és egyszerű papok, akiket néha nála láttam, a ház távoli részében voltak. Hosszasan beszéltem vele, és nem tudom elmondani, mennyire valóságosan jelenlévőnek látszott számomra, mert én leírhatatlanul gyönge voltam. Akik velem voltak, azoknak mindig támogatniuk kellett engem. A püspökökről beszéltem vele, akiket most kell kineveznie. Arról is beszéltem vele, hogy nem hagyhatja el Rómát, mert nagy felfordulást okozna. Ő azonban úgy vélte, hogy ezt a veszélyt vállalnia kell, el kell mennie, hogy önmagát és sok mást is megmentsen. Nagyon elszántan és megfontoltan készült elhagyni Rómát. Franciska még sokkal hosszabban beszélt vele. Én egészen erőtlen és gyönge voltam, a kísérőim támogattak. Rómát olyan nyomorultnak láttam, hogy egyetlen szikra lángra lobbanthatta volna. Szicíliát egészen sötétnek és szörnyűnek láttam, aki csak tudott, menekült. Egy alkalommal Anna Katalin extázisában hangosan jajgatott. Az egyházat egészen egyedül elhagyatottnak látom, mintha mindenki menekülne. Körülötte harc dúl. Mindenütt nagy nyomorúságot és gyűlöletet, árulást és elkeseredettséget, nyugtalanságot, gyámoltalanságot, és teljes vakságot láttam. Láttam, hogy egy sötét központból küldöttek indulnak, akik itt is, ott is hirdetnek valamit, ami feketén jön ki a szájukból, keserűen hullik a hallgatói keblére, és haragot meg gyűlöletet gyullaszt. Buzgón imádkozom a szorongatottakért. A helységek fölött, ahol egyesek imádkoznak, világosságot látok, a többiek fölé sötétség borul. A helyzet szörnyű. Így könyörögtem. Irgalmazzon nekünk az Isten. Ó város, Róma, mi vár rád? A vihar közel van. Vigyázz magadra, de remélem megmaradsz. Október 16-a. Ma éjszaka Közfeldben keresztutat jártam. Sok lélek volt velem. Elém tárták az egyház baját, és hogy nagyon kell imádkozni. Ezután sok körülöttem lévő kert képében láttam a pápa kapcsolatát a püspökökkel. A pápát is, mint egy kertben láttam a trónján. A püspökök és a püspökségek jogait és erőit növényeknek, gyümölcsöknek és virágoknak láttam az egyes kertekben, és a római székről kiinduló sugarakként és fonalakként láttam a pápával való kapcsolatot.